Sziasztok, drága hallgatók, én Mátai András vagyok. Az utazási podcast 50. részében egy kicsit nehezebb témát, az afrikai önkénteskedések világát fogjuk feldolgozni. Beszélgető társam Almai Réka, aki 3 hónapot töltött Kenyában, miközben saját bőrén tapasztalta meg az ilyenfajta karitatív munkák árnyoldalait. Rékának a legnagyobb felismerés mégis hazaérkezése után itthon jött, hogy a legtöbbet azzal segített volna, ha el sem indul. A téma kényes, a probléma összetett, a megoldás pedig nem kézenfekvő, de úgy érzem, hogy megtettünk mindent, hogy a lehető legérthetőbb módon a lehető legátfogóbb képet adjuk. Ezzel kapcsolatban Rékának is van még egy fontos megjegyzése.
Amit szerintem így fontos az én történetemből így kiemelni, hogy nekem nagyon bal szerencsém volt. Nagyon sokan, akik így meglátják azt, hogy én így miről szoktam beszélni, meg rövidest tartani, így nagyon negatív van állnak ez az egész témához hozzá. Én nem lebeszélni akarok senkit arról, hogy menjen, hanem csak az én sztorimon keresztül viszonylag jól látszik az, hogy még így is tökre lehet bal szerencsésen járni.
Kezdjük a legfontosabb kérdéssel, hát a miérttel, hogy miért megy valaki önkénteskedni?
Ami szerintem így egy gyakoribb verzió, az, ami szerintem így nekem is volt, hogy ez a segíteni akarok, de hogy így nem tudom, hogy mit csinálok. Szóval, hogy így tudom, hogy így, nem tudom, tehát az önkénteskedés, nekem ilyen cserkész múltam van, így benne volt így a kultúrában, hogy ez egy jó dolog menni segíteni. Van ez a típus, azért ez amúgy egyébként szerintem még a jobbik típus, mert így igazából akkor a kárt úgymond nem csinálsz, hogyha egyébként a szándékaid úgy jók. És akkor van, nem tudom, ez az ilyen igazi narcisztikus dolog, akinek semmi nagyon más indoka nincsen, csak hát így lemenni instázni, vagy nem tudom, hogy mondjam. Hogy...
De akkor a legfontosabb kérdés, hogy mi az elsődleges cél, hogy segíteni mész, vagy hogy jól érezni magad?
De ez egyébként szerintem ez a koncepció alapvetően így nem kínai probléma legyen, hogy egyébként te jól érzed magad attól, hogy segítettél másokon, csak hogy a kérdés az, hogy tényleg segítettél-e másokon, vagy csak te jól érzed magad, mert te azt hiszed, hogy segítettél másokon. De azért nagyon sokan vannak tényleg, akik úgy mennek le, hogy így, na majd én, szóval, hogy így bele se gondolnak abba, hogy mit csinálnak, bele se gondolnak abba, hogy Meg nem is igaz, tehát nem is jó szándék vezérli őket, hanem csak azért mennek le, mert hogy egzotikus ország, tényleg jól néznek ki majd ez a CV-ben, meg jól néz ki az Instán, meg ilyesmi, és hogy így nagyon minimálisan van egyébként maga az a fejükben, hogy egyébként én most így önkénteskedni jövök.
Amikor ti cserkészek voltatok, ti végeztetek önkéntes munkát itthon?
Igen.
Tehát akkor megtapasztaltad te, hogy... Igen. És miket csináltatok?
Hát csináltunk ilyen, mondjuk nem tudom, ilyen hajléktalan szállókon, milyen ebédosztás, ilyesmi volt. Így a cserkészet miatt így volt ez már így benne a fejemben, vagy nem tudom, nem volt egy teljesen idegen koncepció a számomra, hogy ilyet lehet csinálni, és ez egy jó dolog, meg nem tudom, ez így megéri. De főleg, mondom, inkább ilyen távol, úgymond a problémától, de felszedjük a szemetet, inkább ez volt a típusúan.
És az, hogy ezt te külföldön csinálod, az mennyire utazás, és mennyire az, hogy eljutsz egy olyan helyre, ahova egyébként lehet, hogy nem mennél el, vagy még mennyire marad meg benne az, hogy én tényleg csak önkénteskedni megyek, és bárhova elmegyek?
Hát nekem, nyilván én ilyen utazós ember vagyok, szóval persze, hogy volt azért a motivációban, így benne volt az is, hogy szeretném megnézni Kenyát. De én alapvetően nem úgy jelentkeztem a programra, hogy országspecifikusan, hanem programspecifikusan, és az így Kenya lett, szóval, hogy ez nem azt így kitűztem. De egyébként tökre nem volt, vagy nagyon keveset utaztunk, mert hogy nem volt rá időnk, meg Kenya baromi drága. Hát nem erről szól, de ez nem amiatt alakult így, mert így akartuk volna. Szóval, hogy én amúgy szerettem volna utazni, tehát hogy nekem volt ilyen tervem, meg motivációm azért emögött, de nem ez volt a prió egyáltalán, csak úgy voltam vele, hogy ha már ott vagyunk, akkor azért nézzünk már körbe. De ez nem annyira történt meg, vagy nagyon minimálisat láttunk azért az országból.
A baráti körödben ez mennyire jellemző, hogy az emberek bármilyen szinten önkénteskednek? Akár egy szombat délután elmennek valami munkát végezni, vagy ilyenben gondolkodnak, hogy hosszú távra elmenjenek külföldre?
Volt, vagy van barátom, aki volt például a Marokkóban önkénteskedni, de egyébként tehát ez a szombat délutáni önkénteskedés, ez így felmerült bennünk többször is, hogy így kéne csinálni, és aztán valahogy mindig elfolyik. Egy csomószor egyébként én hozom fel, hogy kéne csinálni, aztán én nem csinálok semmit, és nem szervezem meg, mert nem tudom, bejön az élet, meg ilyesmi. De amúgy főleg az ukrán háború volt az, ami ez így belendítette ezt a beszélgetést így a kis baráti group chatben. És volt is, aki ki is ment, nem tudom, keletibe ott koordinálgatni a dolgokat, meg kaját osztani, meg volt. Tehát, hogy így többen is így voltunk így itt-ott valamennyi minimálisra segíteni, vinni csomagokat, összeállítani csomagokat, ilyesmi. De sajnos lusták vagyunk egy csomószor, szóval ezt így megint jön fel bennem a gondolat, hogy be kéne írni a group chatba, hogy menni kéne, meg minden ilyesmi. Az ember elfelejti, meg úgy nem tudom, nyár van, így, meg úgy.
Tehát így, amikor az ember a saját életét éli, akkor úgy nehezebb kiszakadni belőle, viszont hogyha te konkrétan erre dedikálsz hosszabb időt, akkor nyilván az könnyebb, mert akkor az csak arról szól.
Pontosan, igen. Itthon azért ez így az élet az elviszi ezeket a kis, jó kis motivációkat sajnos sok esetben.
És te, amikor így eszedbe jutott, hogy na akkor elmennék mondjuk konkrétan Kenyában, akkor mit tudtál a külföldi önkénteskedésekről?
Hát abban a pillanatban semmit. De
onnan én... tudtad, hogy van ilyen?
Nekem a nagybátyám vezeti a Magyar Önkéntes Küldő Alapítványt, és így is kerültem ennek az egésznek a vonzás körzetébe, hogy én amúgy már így régóta így mondogattam így, nem tudom, barátoknak, családnak, hogy egyébként én nagyon szeretnék egyszer külföldön önkénteskedni, de hogy úgy majd valamikor, vagy nem tudom, szóval ez is sosem volt nagyon konkrétum. És amikor bejöttek ezek az afrikai programok, ez egyébként egy német szervezetnek így a kiírt projektjei voltak, akkor a nagybátyám szólt, hogy figyú, itt a lehetőség, ha szeretnél menni, akkor most tudsz jelentkezni.
Ilyenkor neked már volt bármi elképzelésed arról, hogy esetleg ennek vannak negatív oldalai?
Igen, nekem mondjuk annyi ilyen előzetes tudásom volt már, főleg nem tudom, mondjuk kijött ugye az Index cikk, az kb. Nem tudom, az első ilyen magyar publikáció volt, ami az árvaházi önkénteskedésről szólt. Tehát, hogy ilyen jellegű, ilyen minimálisan beszivárgott tudásom volt, hogy igen, tehát a gyerekekkel nem akarok foglalkozni, mert hogy annak nagyon sok árnyoldala van, ez ott az egyik, a másik az építkezés, amiről szintén azért így nem. Szóval, hogy az árvaházi önkénteskedés az egy ilyen kvázi, egy ilyen, most így nagyon dióhéjban, de egy ilyen bizniszé nőtte ki magát, főleg Afrikában is, de egyébként Dél-Kelet-Ázsiában, Kambodzsában egyébként nagyon jellemző, hogy ott rájöttek kvázi a helyiek, hogy a fehérek jönnek szívesen így babuskatni a gyerekeket, és hogy ez egy tök jó biznisz. És elkezdtek gyerekeket összeszedni, hogy legyen kiket babuskatni. És ezt nem annyira etikus módon csinálják egy általában, hogy nem tudom, sok gyereket elrabolnak konkrétan, és berakják ezekbe az árvaházakba. Meg egy csomószor kvázi felvásárolnak ilyen nyomorban élő családokból kisgyerekeket, azt ígérve a szülőknek, hogy egy ilyen jobb életreményében adják be a gyerekeket ezekbe a fehéreknek felhúzott árvaházakba. Persze nyilván vannak árva gyerekek is, és akkor összegyűjtik a gyerkőcöket, és ezeket az árvaházakat így nagyon szándékosan olyan nyomor szinten tartják, hogy így a fehérek jöjjenek, és így elszörnyűködjenek, hogy ez az milyen borzalmas, és hogy ez
adnak.
Így, igen, pénzt adnak, pénzt küldenek, miután hazajönnek, és hogy ezt a kört így fenntartsák, hogy mindig folyamatosan legyen fehér szuplája, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nyilvánvalóan vannak etikusan működő árvaházak, de hogy azért nagy részt ez az árvaházi önkénteskedés, mint biznisz, ez így van, ez nagyjából általában így szokott kinézni.
Ha az ember egy kicsit belegondol az, hogy és mondjuk van egy szegény kisgyerek,
igen.
Te elmész oda, és mondjuk teszem azt két hétig ott vagy vele, hogy
hát kialakul annak milyen egy... érzés, igen.
Tehát, hogy kialakul
te elmész, igen.
De te eljössz onnan.
Hát igen. A Bori pont, a Vígborinak, igen, ez egy nagyon tök jó narratívája volt, amikor én is ugye olvastam a könyvét, és akkor ebbe is ez volt, hogy bele se gondolt, hogy ez milyen a gyerekeknek, hogy te amúgy így összmész.
Igen. És hogyha már szóba került Vígbori, akkor szerintem az a legjobb, hogy megkérdezem őt személyesen, hogy mesélj el ő, hogy mit tapasztalt, és mit gondol erről. Honnan jött neked az ötlet, hogy te egyáltalán ilyenben szeretnél tevékenykedni?
Ha igazán őszinte szeretnék lenni magamhoz, akkor nekem kellett egy olyan segítség, hogy mivel tudok kimenni. Tehát nem tudtam, akkor annak idején még azért tényleg nem volt arról szó, hogy lehet egyedül utazni. Ez a backpackerés, hát ugye még 3 évvel később vettem meg a backpacker.hu domaint, tehát egy semennyire nem volt Magyarországon erről szó, és azért én azt gondoltam, hogy azt, hogy én kimegyek egyedül, az nem opció. Tehát az abszolút nem opció, és akkor emiatt kerestem valamit, amiben lehet kapaszkodni, és ugye rengeteg internetes fotó, ami már 2010-ben is megvolt, hogy vannak ezek a képek, és biztos, hogy Rékával beszélgetéskor is följön, hogy a fehér lánya sok fekete kisgyerekkel, és hogy ez így úgy volt beállítva, hogy ez egy jó dolog. És hát én alapvetően szeretném magam jónak érezni, úgyhogy gondoltam, hogy ezt a kellemeset a hasznos összekötöm. De hát azt gondolom, hogy maga a koncepció nekem hatalmas csalódás volt. Hatalmas csalódás volt. És én fizettem érte, képzeljétek el, hogy én azt nem tudom, $200 fizettem annak idején egy hónapra azért, hogy oda mehessek dolgozni. Azt egy előbb-utóbb felfogtam, hogy olyan nem lesz, hogy én ingyen dolgozzak. Mert a legtöbben úgy akarnak menni, hogy kapnak érte valamit cserébe, tehát vagy szállást. vagy valami más, nekem az elég volt, hogy valamihez tartozni, azt gondolom.
Mikor kezdett el gyanús lenni az egész, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ezzel nem segítesz senkinek, hanem még mondjuk károkat is okozol?
Én voltam az egyetlen olyan, aki egy hónapon keresztül bejárt. Tehát általában még nálam sokkal hűtlenebbek voltak az emberek, és akkor egy-egy napra eljöttek. És én, aki ott voltam már egy hete vagy két hete a gyerekekkel, azt láttam, hogy jön, játszik, és elmegy, mint egy állatkertben. Tehát, hogy...
És közben rengeteg fotóval?
Hát azért azt nem mondanám, mert azért 2010-ről beszélünk, szóval kevesebb volt az influencer, vagy hát nem léteztek, és nem, ők azért mentek oda, mert szerintem volt egy picit volt bennük a katasztrófa turizmus, hogy megnézni, hogy milyen egy árvaház. De mindenkiben bennem, tehát senki nem rossz indulatból megy önkénteskedni, és ezt szeretném tisztázni, hogy én nem bántok soha senkit, aki szeretne menni, és és a szervezőket sem bántom. Mert az az igazság, hogy az történik, hogy az emberek nem annyira szeretnének pénzt adni. Tehát ők, az emberek úgy szeretnének segíteni, hogy ők lássák a fölcsillanó arcokat, hogy lássák, hogy visszakapják azt az élményt, hogy én jó vagyok, én elég jó vagyok, én tudtam segíteni. És hogyha átutalsz egy számlára, akkor egyrészt benned van, hogy biztos jó helyre kerül-e, másrészt benned van az, hogy jó, hát ezt most elutaltam, és akkor most tényleg segítettem? Tehát nincs visszajelzés, nincs adok-kapok. És akkor emiatt van egy csomó ember, aki tényleg azt gondolja, hogy én szeretnék elmenni, és erre mentek rá a szervezők, hogy ők úgy szereznek pénzt, hogy odaengednek, és hogy te akkor jól fogod magad érezni. Tehát egy hétre is be lehetett fizetni, hogy odajössz egy hétre vagy pár napra. Én kérdeztem, hogy hány napot jöjje, mikor kezdjek, és ott azt mondták, hogy akkor jössz meg, mész, amikor akarsz. Tehát, hogy itt gyakorlatilag játszópajtik voltunk, és nyilván örültek nekünk a gyerekek, de hogy ugye az volt a fordulópont, és ez az, amiről valószínűleg szóba került a Rékával, amikor azt láttam, hogy elkezdenek kötődni hozzám a gyerekek. Mert ugye ott vagyok egy hónapot, és ott persze van a kis Mateo, akivel mindig játszom. És hogy így már jobban kötődött hozzám egy pillanatban, mint az anyukájához, az anyukájáért látogatni. Vagy nem tudom, hogy azért az erős kifejezés, hogy jobban kötődött hozzám, de hogy tudom, hogy én ott egy ilyen biztonságos ember voltam. Az anyukája eljött, játszott vele, nagyon sírta Mateo, amikor elment az anyukája, és akkor egyből ugye hozzám jött, és akkor odabújt, és próbáltam megnyugtatni, és ahogy sírt, és azt éreztem, hogy ezek a gyerekek sose lesznek jól. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi tudunk itt segíteni, de ezeknek a gyereknek terápiára van szükségük, szerető családra van szükségük. Olyan emberekre, akik nem folyamatosan jönnek-mennek az életükben, mert most jelenleg én azt tanítom ennek a gyereknek, hogy eldobható. És ez borzasztó élmény volt. Tehát megnyugtattam, és tudtam, hogy 3 nap múlva ugyanazt fogom el megcsinálni.
Kemény.
Ja.
Kemény. Ura. Akkor ők nem árvák voltak, csak a szüleik nem tudták eltartani őket, és beadták egy intézetbe?
Volt ilyen is, olyan is. Általában ez volt, hogy hajléktalanok, meg a drogosok, meg ennek a gyereknek az anyukája prostituált volt, és fel volt tatoválva a gyerekeknek a neve, 5 gyereknek a neve volt fel tatoválva, és a születési dátummal együtt. És nem voltam benne biztos, hogy ez nem egy emlékeztető, hogy tudja, hogy mi hogy van, tudod. És tényleg egyáltalán nem tudott kötődni a gyerekhez. Tehát a gyerek azért tényleg nagyon sírt, amikor elment, tehát nyilván kötődött hozzá, de hogy azt éreztem, hogy így oda megy, csinált 4 fotót a gyerekről, és eljött. És akkor mi maradtunk ott, hogy mi vigasztaljuk meg azt a gyereket, hogy és ennyi, 2 éves volt ez a gyerek.
2 éves. Uh-huh. És hogy Mateóval alakult ki neked bármi? Tehát, hogy ő nekik, amikor te oda mentél első nap, akkor bemutattak különböző gyerekeknek, vagy ez csinálj, amit akarsz.
Csinálj, amit akarsz.
Tényleg?
Abszolút.
Felkészítő mondjuk, hogy...
Meg sem nézték, hogy egyáltalán ki vagyok, mi vagyok. Volt egy csárc.
Még az, hogy ki vagy, hogy...
Dehogyis, semmi nem volt, és fel sem merült bennem egyébként, hogy oda engednek gyerekekhez, úgyhogy fogalmunk sincsen, és ugye voltak pasik is, akiket oda engednek ezekhez a gyerekekhez.
Amivel egy csomó kérdést.
Rengeteg kérdést felvett, és egyébként nem mondok semmi rosszat azokról, mert fantasztikus srácok voltak ott, de tényleg, és több kisfiú volt ebben az árvázban kisány, és akkor úgy örültek neki a fiúk, tudod, hogy van kivel focizni, meg megmászták, meg szóval volt ott egy apa
Kép.
Kép, igen, ezt kerestem. Szóval kellettek volna a férfi segítők, de hát akkor megint azért, szóval, hogy ez az egész annyira fura, és nem bántam meg, hogy elmentem, de legszívesebben oda fizettem volna ezt a 200 eurót, és nem megyek oda. Vagy fizetek 400 eurót, és nem megyek oda.
És szerinted ezeknek a gyerekeknek, tehát, hogy nyilván az lenne a legjobb, hogyha nekik lenne egy szerető családjuk, ami nincsen.
Igen.
És ők nem kapnak valamit azáltal, hogy most ezen ebben a hónapban te mész, a következő hónapban majd valaki más, és kap egy kicsi-kicsi szereteteket.
De, igen.
Tehát, hogy ezt is nagyon nehéz megmondani, nem? Hogy nincs erre egy ilyen exakt válasz, hogy ez jobb vagy rosszabb.
Igen.
Mert hogy, és igen, az rossz, hogy most megszeret téged, megszok téged, elkezd kötődni, és akkor majd nem jössz. És igen. Akkor jön egy másik valaki, tehát azért az egy nagyon nehéz ezt így, mert hogy alapból meg akkor nem kap semmi szeretetet. És akkor tőled viszont kap valamit, nem? Meg hogy nincsen apakép, de legalább akkor néha van egy apakép. Vagy ez rossz?
Igen. Tehát, hogy ez, igen, ez egy jó kérdés. Ez egy jó, nem tudom eldönteni, ezt senki nem tudja eldönteni.
Persze.
Igen. Ami szerintem nyilván legjobb, hogyha van egy családja, egy szerető családja, hogyha nincsen, akkor bekerül mondjuk egy pótcsaládhoz, vagy nevelőcsaládhoz. Ha sincsen, akkor bekerül egy árvaházhoz, de akkor legalább ne váltogassák a felügyelőket. És akkor utána jöhetnek de hogy ugye nincsen pénzük, és egy előbb-utóbb elmentek az árvaházból azok a felügyelők. Én egy évvel később visszatelefonáltam, hogy rájuk kérdezzek, hogy ki hogy van, és senki nem dolgozott ott abból a gárdából, aki akkor dolgozott, amikor én voltam, mert nem voltak megfizetve eléggé.
Még a gondozók is cserélődnek.
Igen. Tehát, hogy ők teljesen, nekik a ház az egyetlen, ami marad. Mert még a gyerekeket is hozzák viszik. Tehát teljes káosz van az életükben.
És a gondozókkal beszélgettél, hogy ők hogy álltak ehhez hozzá, vagy ő nekik is csak egy munka volt?
Nem, imádták a gyerekeket. Geniálisak voltak. A legtöbb áron mondjuk 12 éves emlékekről beszélünk, úgyhogy most, hogy mondod, volt, hogy elvertek egy gyereket, vagy kettőt előttem. És ott akkor mit csinálsz, tudod? Beleállsz egy rendszerbe, úgyhogy...
Úgyhogy kvázi vendég vagy is.
Igen, igen. És mondjuk úgy vert el, hogy rásúztak a fenekére, ami képzeld el, hogy ez itt Magyarországon nagyon tudjuk, hogy ez egy abúzió, meg bántalmazás, de hogy Amerikában ezzel teljesen okék az emberek, ami rohadtul nem oké. És lehet, hogy akkor ezek szerint Argentinában is az van még, hogy jó, hát rásúztunk egyet-kettőt a gyereknek a fenekére. Csak hát ez az én világomban, az már én ott teljesen meg voltam hűlve, és akkor nem engedték szegény gyereket inni vizet, mert hogy inni az ebéd befejezése után iszunk. És tudod, ezt a ságot, már bocsánat, hogy itt mi, a szerencsétlen szom, és hát mondja, hogy agua. És akkor nem figyelt oda, én meg egyébként tök más topos voltam, és én is szomjas voltam, és ott ültem a gyerek mellett, és jó, akkor csempésztem be a gyereknek, hogy azért, amikor nem figyelt oda a nevelő, akkor gyorsan itattam, hogy de hát ezek ennyik. És akkor, na, szóval sok ilyen... Nem akarok nagyon rosszakat mondani róluk, mert egyébként meg nagyon sok mindent tesznek a gyerekekért. És belegondolok, ezek a gyerekek most 14 évesek, szóval most van a káosz náluk, az biztos.
Amikor ott voltál, akkor már realizáltad, hogy ez így nem jó?
A végén.
A végén?
Amikor volt ez az ominózus eset, hogy így jött az anyuka a Mateóhoz, és akkor Mateó, és akkor az én kezemben nyugodott meg, és hogy így megnyugodott, és nagyon durván sírtam. Szóval ilyen... Durva. Megpróbálom mindjárt elmondani.
Nyugodtan.
Oké. Okay. Szóval elkezdtem nagyon sírni, és hogy éreztem, ahogy a háta kezd megnyugodni, hogy fogtam, és ahogy kezdett megnyugodni. És akkor így felnézett, és így rám nézett, és letörölte a könnyémet, és akkor mondta, ne sírjál, minden rendben lesz. Fú, nem tudtam, hogy ez ennyire felkavar még ennyi időt. Csak az, hogy tudod, hogy tudom, hogy 14 évesek most. Hogy az, amit akkor féltem, az valószínűleg most megtörténik, és hogy igazából nem tudom, hogy most hol vannak, vagy mi történt velük, te sose tudhatod meg, mert van egy barátom, aki ugyanezt átélt a Nepálban, És hogy ugyanígy így jött el, és szerint a legtöbb ember így jön el, mert a Rékerrel nem is tudom, hogy beszéltünk erről, de hogy így ő is úgy jött el, hogy hát ez katasztrófa volt, és ő ott mindenkinek elkérte az adatait, ő kicsit később ment ki, mint én, 13-14 környékén, nem emlékszem pontosan, de hogy be tudott kérni adatokat, és a gyerekekkel elkezdte tartani külön a kapcsolatot, és mind a mai napig évente, két évente visszamegy hozzájuk. És azt mondta, hogy hát ezt így elcsesztem, hogy idejöttem, megszerettek ezek a gyerekek, úgyhogy most így felelősségem van, és most már visszamegy hozzájuk. És ezt nem tök jó egyébként. Uh-huh. Tehát, hogy ő ezt így, szóval aki erre szánja magát, arra készüljön, hogy...
De ez meg egy tök szép dolog, hogy...
Abszolút, gyönyörű, igen.
És legalább jó, nincs ott állandóan, de ad nekik valami biztonságot.
Hát igen, meg csetelnek. Szóval, hogy folyamatos a kontakt. Szóval ott van egy halom, nem tudom, nepáli kisgyerek, aki ott azért WhatsAppon írogat neki, hogy most nem tudom, ezzel meg azzal van problémája, és akkor segít. Szóval, hogy azért szerintem ő így nagyon szuperül csinálja, és példaértékű. Szóval szerintem a módját érdemes megválasztani, hogy kinek és hogyan segít ez, de árva gyerekekkel, csak akkor, hogyha van rá mondjuk 5 éved, hogy végig kísérj.
Hosszú távon. Hosszú távon. És azt mondod, hogy akkor mondjuk azzal a céllal mész, hogy neked legyen egy, hát egy szinte fogadott gyereked, igen, akit mondjuk támogatsz anyagilag,
így,
akár
így
kapcsolatban maradni,
így,
és követed
vagy
az életét.
Igen.
És akkor mondjuk ezre azt mondod, hogy ez neked ér havonta $100, egyet, kettőt, hármat, és akkor kvázi segíted ő neki a felnövését, mondjuk 18 éves koráig, mert akkor
abszolút
ez is így működhet, nem? Igen. Tehát, hogy...
Igen, szóval először szerintem érdemes mindenkiben tisztázni, hogy mi a szándéka, utazni szeretne, vagy segíteni szeretne. Mert segíteni bárhol lehet. Tehát Újpesten is lehet segíteni. Tehát, igen, hogyha segíteni szeretnél, akkor segítsél. Ha utazni szeretnél, akkor utazzál. Ha más kultúrákat szeretnél megismerni, erre is rengeteg lehetőség van, hogy hogyan tudod ezt biztonságban megélni, de ne keverd össze ezeket. És feltétlenül ne gondold azt, hogy te vagy a megváltója egy másik nemzetiségű embernek, mert nem te vagy a megváltója, azt tudni. Igen.
Jó, köszönöm.
Én is. Megsirattál.
Nem készültél erre.
Nem.
Hát én nekem is így kijöttek a könnyeim közben. De köszönöm, hogy elmesélted. Szóval gyerekek kizárva?
Igen, gyerekek ki voltak zárva, építkezés is ki volt zárva, de azért, tehát arról egyébként magyar publikációkból kevés jött be, de hogy így YouTube-on nagyon sok ilyen sztorit hallottam, hogy ilyen bort, tehát hogy leküldenek egy csomószor ilyen tinédzsereket építeni falukat, akik fogalmuk sincsen, hogy nem tudom, asztalos munkát hogy kell végezni, vagy kutat hogy kell ásni, meg ilyesmi. És így megcsinálják ilyen katasztrofális építményeket, amit aztán a helyieknek újra kell építeni. Tehát, hogy ezt így nem.
Aha. Tehát így kb. Az arról szól, hogy hagyjuk a nyugati ember jöjjön el, érezze jól magát, megadjuk
magát,
neki azt az élményt, hogy ő, minthogyha ő segítene nekünk, ezért egyébként nem mellékesen kifizet egy halompénzt.
Egy halompénzt,
de mondjuk egy sima nyaralásnak a többszörösét.
Igen,
nem?
Amiből egyébként a helyiek nagyon keveset látnak, tehát ez általában a küldőszervezetnek így a profitja. Úgyhogy az építkezés is off volt, de főleg azért már, hogy így nem vagyok asztalos, meg nem tudom, tehát hogy ezt így nem...
És egyébként ilyeneket sokat láttál? Tehát, hogy ha valaki elindul ezen az úton és elkezd keresni, akkor ezek jönnek szembe legelőször?
Igen, ez a kettő az, ami így téma, vagy szóval, amit így, amire a legtöbben úgy, nem tudom, mesélnek.
Uh-huh. Amire végül te jelentkeztél, és amire kiválasztottak, abban téged mi fogott meg?
Igazából nem az, hogy mi fogott meg benne, mert ugye mondtam, hogy kvázi volt X program, amiből én választhattam volna. Azért ez a program volt, ami úgymond megfogott, mert ez volt majd kvázi az egyetlen, ami így skillsetben hozzám passzolt. És én egyébként mérnökként végeztem, meg webdesignerként dolgozom, és ez a projekt, ez pedig ilyesmit ajánlott föl eredetileg, hogy számítógépes alapismereteket lehet tanítani, illetve ez volt a kisebbik része így a leírásban, és a nagyobbik része az pedig az volt, hogy mi kiadványokat fogunk szerkeszteni. És ehhez megértek, és akkor úgy voltam vele, hogy hát ez stimmel, erre jelentkezem.
Neked ilyenkor mi jár a fejedben, hogy miért jelentkezel rá, és mi az, amiért azt mondod, hogy igen, megyek?
Ha nekem van valamilyen tudásom, amivel valaki másnak az életét potenciálisan jobbá tehetem, akkor nagyon remélem, hogy erre kapok lehetőséget. akkor emögé még jöttek az ilyen másodlagos motivációk, hogy amúgy de jó lenne Kenyát látni, meg megismerni új embereket, meg megnézni, hogy élnek Kenyában.
És ebben a programban akkor azt mondtad, hogy volt egy elég intenzív felkészítés.
Igen.
Ez egy német program.
Igen.
Neked ki kellett utaznod Németországba
ezért? Én ezért konkrétan egy kicsit mérges voltam erre az egészre, hogy kötelezően részt kellett venni ezeken a felkészítőkön. Most utólag azt mondom, hogy atya-gatya, de jó, hogy kötelező volt ezeken részt venni. De én akkor voltam Ázsiában, és ezért kellett nekem hazajönnöm onnan, mert hogy egy ilyen német hétvégén nekem ott kellett lennem, mert majd jövőre nekem Afrikában az kelleni fog. De egyébként utólag nagyon, nagyon örülök, hogy ott lehettem, mert ezek iszonyatosan hasznos felkészítések voltak.
Mik voltak a programnak a paraméterei?
Igen, tehát ez az egész projekt az úgy nézett ki, hogy te beadod a jelentkezésedet, elnyered az ösztöndíjat, kapsz X összeget, ami lefedi jó esetben ezt az egész projektet, tehát az előhétvégiket, a kintlétedet és az utóhétvégét. Ugye az előhétvégre volt egy külön keret, amiből ki kellett jönni, egyébként ez nem volt elég, szóval, hogy ilyenkor ráfizettünk egy kicsit, de nem sokat, szóval, mit tudom én, a repjegynek a felét mondjuk így lefette ez az összeg Németországban, és akkor volt egy külön félretett keret magára a kintléti keretre, vagy a kintlétre, arra a 3 hónapra, az úgy nagyjából elég volt, de hát annyira volt elég, hogy utazni nem igazán tudtunk így belőle, tehát ez az ottani életre így cakkumpak úgy kb. Megvolt.
Időszempontjából? Időtáv?
Tudom, mi volt, hogy 3 hónapot kértek így a projekttől, tehát hogy megvolt, hogy dátumra 3 hónapot legyetek kint mindenképpen, és hogyha te előbb akartál menni, vagy később akartál az jönni, az a te dolgod, te csinálod, tök mindegy, itt a keret, onnantól kezdve, hogy te több pénzt akarsz erre költeni, vagy nem tudom, akkor az a te dolgod. És végül is mi 4 hónapot terveztünk egyébként összesen maradni, amiből én 3-at maradtam 1 hónappal, korábban hazajöttem.
Mesélj egy kicsit nekünk arról, hogy miről szóltak ezek a felkészítő hétvégék.
Az volt ezeknek a hétvégének a lényege, hogy így kvázi így egy ilyen érzékenyítési tanfolyam is volt.
Érzékenyítés.
Hát ilyen kulturális érzékenyítés. Mm. Szóval, hogy nagyon-nagyon sokat beszéltünk az ilyen rasszizmus témaköréről, az ilyen kialakult power structure-ökről a különböző országok, meg így a globális dél és a globális észak között. Szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon koncepcionális, nem túl konkrét, de nagyon fontos ilyen globális dinamikákról volt szó ezeken a hétvégéken.
És ez neked újdonság volt?
Hát nagyrészt...
Tehát, hogy ezeken meglepődtél, és azt mondtad, hogy hú, de jó, hogy ezt elmondják, vagy inkább... Hát ez egyértelmű.
Nem volt egyértelmű. Nem főleg azért nem, mert így globális szinten így tudod, hogy így gáz van, de amúgy így, amikor így nem tudom, így elég konkrétan rámutatnak arra, hogy igen, gáz van, de ezért van gáz, mert hogy nem tudom, ez az ország így használja ki ezt az országot, és egyébként meg a kapitalizmus az ezt csinálja ezzel az országgal. Ezek az összefüggések így vannak így a fejedben, meg így nem tudom, hallasz róluk, de amikor egy ilyen hétvégén keresztül így zanzásítva ezt megkapod, akkor egyrészt ez iszad deprimáló. Teljesen felborul a fejedben az a koncepció, hogy neked itt egyrészt semmit nem tudsz csinálni, hogy jobb legyenek bármi, meg hogy kéne neked ilyeneket csinálnod-e, vagy te is így a rendszer része leszel, hogyha ebbe beleszállsz. És nyilván ugye ezeknek a hétvégnek ez is a célja, hogy te ezeket így létszes gondold végig, mielőtt odamész, mert különben meg csak ott jólózol, aztán így nem tudom, semmi tartalom nincsen mögötte. Nagyon, tehát hogy jöttek előadók Afrikából, akik beszéltek egészen konkrét dolgokról, ilyen történelmi hátterekről, meg nem tudom, ilyen kulturális feszültségekről, amik a mai napig, nem tudom, így jelen vannak különböző afrikai országokban, akkor nem tudom, erről volt szó, és akkor utána az ilyen kérdezfelelek résznél ők például elég markánsan beleálltak abba, hogy szerintük nem kéne fehér embereknek önkénteskedni jönni Afrikába egyáltalán.
Így konkrétan?
Hát igen, és így ott ültünk így 60-an fehér emberek, akik önkénteskedni készülnek menni Afrikába, úgyhogy ilyen, hát úgy, tehát úgy nem tudom, hogy elhelyezi a kis életedet így kontextusában, meg így tényleg így...
Meg hogy ez egy komolyabb dolog, tehát hogy
hát
ez nem egy ilyen
komoly dolog,
szafari sétagalop
hát,
lesz.
Igen.
Szó szerint, hogy igen. De nem szafarizni mész.
És én ezt ott jöttem rá, hogy én nem szafarizni megyek, és nagyon sokan ott jöttünk rá, szóval ezzel szerencsére nem voltam egyedül, hogy én vagy az egyetlen gyerek, aki a zsiráfokat akart látni, hanem mindenki így jött, hogy ó, segítünk, meg jó lesz, meg nem tudom.
Tehát ez nem olyan egyszerű.
Dír, nem tudom, hogy leütötték a szöget kalapácsra, hogy te nem fogsz segíteni, te valószínűleg nem tudom, jössz, nézel, aztán hazajössz, és akkor talán itthon tudsz te majd dolgokat csinálni, aminek lesz haszna, de ott helyben te valószínűleg nem fogsz semmi jót csinálni.
És konkrétan voltak, akik vissza is léptek?
Igen. Igen.
Na jó, és mi zajlik a te fejedben?
Mi nagyon sokat beszélgettünk így az előadások között így egymással, hogy figyelj, kéne menni, nem kéne menni, most ez így mi van? Vagy miért hoznak ilyen előadásokat? Nem értettük, hogy most mi a céljuk a küldőszervezetnek, hogy most ez nem mindegy. És akkor ott beszélgettünk így a mentorainkkal, meg beszélgettünk egymással, és így nagyjából az lett így a narratíva, amit így kikerekítettünk ebből, hogy hát ugye mi nem önkénteskedni megyünk hivatalosan, tehát a projektnek a megnevezése hivatalosan az volt, hogy internship, szóval gyakornoki program, ahol, tehát az egész projektnek nagyjából az volt a célja, hogy mi lemegyünk gyakornokoskodni egy helyi, fenntarthatóan működő, helyiekkel együtt működő fogadószervezethez, ahol mi kvázi betanulunk a helyi szervezetnek így a munkájába, megnézzük, hogy ők hogy csinálnák a dolgokat, mint csinálják a dolgokat, mi ilyen háttérmunkát végzünk, és hogy utána hazajövünk, és itthon kamatoztatjuk a tudásunkat. Ez volt...
Hogy itthon?
Hogy az itthoni ilyen szociális életben tesszük vissza azt a munkát, amit esetleg ott csináltunk volna. Szóval, hogy az itthoni önkénteskedésekben, vagy mondjuk, hát amit most akár én is csinálok, szóval, hogy beszélünk erről, meg cikkeket írunk, meg nem tudom, mindenféle ilyen jellegű programokon részt veszünk. Ez így kvázi követelmény is volt a projekten, hogyha te hazajöttél, akkor utána neked valamit így kellett csinálnod, és azt így be kellett így küldjed nekik, hogy igen, én megírtam a cikket, vagy valami hasonló az élményeimről. És hogy mi így racionalizáltuk magunkba ezt a dolgot, hogy ugye mi nem önkénteskedni megyünk, mert hogy nem fogunk feltétlenül a helyiekkel kifejezetten közvetlenül érintkezni, hanem mi a helyi, az ottani fogadószervezetnek fogjuk a munkáját segíteni, és akkor úgy voltunk vele, hogy ez így oké. És sok embernek oké is volt. Szóval, hogy azért a 64 résztvevőből azért így a 80-90% azok ilyen projekten vettek részt tényleg, ahol tényleg csak a helyi szervezetnek így a tehermentesítése folyt általuk. Mi ezen a projekten úgy vettünk részt így ezzel a 64 részvevővel, hogy kettesével, mert ez a német projekt, ez ugye a németeknek szólt elsősorban, de minden németnek volt egy kelet-európai párja.
Direkt így párosították.
Igen. Egyébként azóta ez a projekt ez megszűnt, és most már csak németek jelentkezhetnek rá, szóval, sőt, azt hiszem azóta már teljesen megszűnt, de a következő, azt hiszem, 2-3 évben csak németeket küldtek. Úgyhogy nekem volt egy német partnerem, Kimnek hívták, és akkor így indultunk el Kenyába, hogy én egy pár nappal korábban indultam el, mert így jöttek ki a repülők, és Nairobiba vártuk be egymást, ahol az ő egyik ismerősének, a férjének a családjánál laktunk, Nairobiban, Dandorra negyedben.
Ezt ami... egyébként nektek kellett leszervezni az érkezést? Tehát nem várt ott titeket valaki már a Nairobi reptéren?
Nem. Mert ugye a fogadószervezet az Siandában volt, ami az ország másik felében van, és nekünk csak mi megbeszéltük az ottani fogadókkal, hogy mi ekkora meg ekkora oda fogunk menni. Mi azt megoldjuk. És de hogy mi szerettünk volna, nem tudom, Nairobiba egy pár napot így eltölteni előtte, és akkor ezt így leszerveztük ennek az ismerősnek a keresztül. Egyébként vártak a reptéren, szóval hogy az volt, hogy ennek a sásznak a családja, ők kijöttek értem a reptérre, elvittek a szállásra, és akkor két nappal később Kimet is összeszedtük a reptérről, és akkor nem tudom, 2-3 napot voltunk ott Nairobiban, ilyen, nem tudom, városnézős kis sétálgatásokra. És igen, Dandorát meg csak azért emeltem ki már, hogy ez egy ilyen notórius nyomornegyed, így egész, nem tudom, Kenyába főleg, de hogy így Afrikán belül is azért ez így elég hírhett nyomornegyed, úgyhogy ez egy ilyen jó ilyen belepottyanás volt így az egésznek így a kellős közepébe így megérkezni, úgyhogy a kultúrsok az ott így kemény volt.
Nem akarom ebbe az irányba elvinni, de két mondatot azért mesélj róla. Okay.
Jó, igazából nagyon sok a szemét ott, tényleg, tehát hogy konkrétan ilyen hegyek vannak így az út szélén. Nem éreztem magam nem biztonságban, mert hogy ott volt velem a család, aki ott élt. De egyébként, meg hogyha egyedül lettem volna, akkor én nem tudom, mit csinálok, de tényleg ilyen iszonyatosan nagyon...
Ez nem fehér embernek, főleg nem fehér nőnek való.
Nem, igen. Főleg nem szőke. Tehát tényleg egyébként nem akarom ezt annyira kiemelni, de hogy szőkeként menni Afrikába az egy extra ilyen nehezített level a játékban, vagy nem tudom, hogy mondjam. Úgyhogy legközelebb biztos visszafestetném olyan az eredeti színére, hogyha előre gondolkodtam volna. Nem tudom, szóval, amit így a dokumentumfilmekben láttak az emberek, tehát, hogy így szemét van, kiabálnak, verekedések, kések így előbukkangatnak.
Láttál ilyet?
Igen, messze. Én a kocsiban ültem, és akkor elhajtottunk ilyen mellett.
Hol aludtatok?
Hát ott a családnak a lakásán.
Amit lakás?
Hát a lakás, igen, ez nem tudom, ez nem jó szó nyilván, ilyen hullámpala lemezekből összerakott épületben. Egyébként, tehát, hogy egy tégla épület lehetett, de hogy kívülről meg ilyen hullámpalával volt így, nem tudom, álcázva, nem is tudom, olyan furcsa volt. És amúgy egyébként az még egy ilyen full jó épületnek számított ott, mert hogy tényleg mellettünk viszont konkrétan hullámpalával volt. Igen, hát egy tégla volt, meg volt víz, meg volt WC, meg ilyesmi, meg volt konyha. Volt rooftop, terasz, tehát hogy volt egy rooftop, amire ki lehetett menni cigizni. Az meg a másik, hogy amikor meglátnak, hogy te nő, fehér szőke nőként cigizel Kenyában, az egy ilyen, ez egy jó élmény. Igen, jönnek, kérnek cigit, utána megfogdossák a hajadat, hogy ez miből van, meg ilyesmi, és utána kérnek még pár cigit, és akkor elszaladnak. Ja, ezek amúgy 12 éves gyerekek, akiről beszélek.
Ja.
Igen. De amúgy kedvesek voltak, szóval az emberek általában inkább érdeklődőek, mint fenyegető aurával érkeznek, inkább így nem értik, hogy te mit csinálsz itt, és mert hogy a turisták azok benn vannak a belvárosban, és ott a fényes felhőkarcolók között sétálgatnak.
Sok volt?
Kultus sok.
De olyan szempontból, hogy hát akkor valószínűleg ez lesz a következő 3-4 hónapnak a, hát az életkörülményei.
Igen, a dinamikája, igen. Amúgy ez igen. Tehát, hogy ugye én előtte voltam Ázsiában 3 hónapot, ahol így talán, meg Marokkóban is voltam előtte, szóval hogy így nem volt teljesen ismeretlen számomra ez az ilyen, nagyon sok ember van körülöttem, akik így észrevesznek. Tehát nem ez volt a sokkoló része, hanem pont az, amit te is mondasz, hogy így megérkezett bennem ez a tudat, hogy ja, hát most így ez lesz 4 hónapig, és hogy ezt így valahogy nekem így viszonylag hamar így le kell tudnom magamban, hogy ez lesz. Így az első 2 nap, amikor így teljesen egyedül voltam, így a családdal, az így erről szólt, hogy én ezt így próbáltam így valahogy így helyre tenni magamban, meg megérkezni. És aztán, amikor megérkezett Kim, akkor egy kicsit így könnyebb lett így ketten benni.
Ja, mert hogy úgy volt, hogy Kim nem a reptéren találkoztatok, hanem...
De igen, csak hogy 2 nap a később jött.
Ja, aha.
Igen, szóval...
Jött, hogy te megérkeztél, felvett, hogy téged a család.
Igen, és akkor kimentünk megint 2 nap a később. Jaj, így történt.
Jó. Ugorjunk át. Kis falucska?
Falucska.
Hogy hívják a falucskátokat?
Sianda. De amúgy mi se tudjuk, meg ők se tudják, szóval,
hogy... Ez, mert hogy nem is, nincs is ilyen falu határ,
hát
meg...
Nem,
ilyen.
Határ az nincsen, de hogy így közigazgatásilag sem teljesen tiszták, hogy így pontosan hol vannak a határok, és nekünk úgy volt kiírva a projektünk, hogy Siandában lesz, de mi Bungomában laktunk, ami egy picit mellette volt, és utána pedig tehát ugye az iroda, úgymond, ahol dolgoztunk, az pedig így szerintem pont a határon lehet, tök minden. Lényeg az, hogy Siandában voltunk, mondjuk azt, ez Kakamega tartományban van, az ugandai határhoz nagyon közel, ez konkrétan az országnak a másik felé. Hát ugye Nairobi az kb. Középen van.
Megvan az első érkezésetek, amikor találkozol a helyi képviselővel, a helyi irodával, és úgy minden úgy megtestesül előtted
is. Igen, igen.
Megvan
igen,
az
igen.
Első kép?
Hát konkrétan, tehát hogy amikor megérkeztünk, ugye busszal mentünk, és így leszállunk a buszról, és akkor a helyi forma, Giuseppato, ő így konkrétan, nem is az, hogy nem is hagyták, hogy leszállunk a buszról, kb. Lerángattak minket a buszról, de ilyen kedves értelemben, hogy így felszállt, és így megfogta a kezünket, hogy jó, welcome, így meg úgy, nem tudom, és így kb. Lehúzott minket a buszról, meg így estünk le a buszról. És így hello, körbesen néztünk, tuszkolt be minket a kocsiba, és vitt minket a szállásunkra. És akkor ott volt az első ilyen, akkor most leülünk, meg nem tudom, hello, amúgy, vagy nem tudom, én vagyok Kim, ő meg Réka, meg nem tudom. Bemutatkoztunk, bemutatott minket ugye annak a családnak, akinél laktunk, és akkor leültünk megtárgyalni, hogy akkor most így mi van. Az irodában még akkor el sem mentünk, mert az kicsit így arrébb volt. És elment, és mi másnapra iszonyat betegek lettünk. Úgyhogy ilyen hetet így feküdtünk. És...
Gyomorrontás.
Igen, hát persze, igen. Úgyhogy egy hétig így ki lettünk teljesen ütve, és akkor ő közben jött minket így meglátogatni, meg hozott, vagy hát kaptunk gyógyszert, meg jött az orvos, meg nem tudom, és akkor ezeken a látogatásokon mi azért így próbáltuk kérdezgetni, hogy egyébként így mizú, meg hogy mi van az irodában, meg hogy akkor pontosan mit kell csinálnunk, meg ilyesmi. És akkor így az ilyen elejtett dolgokból kezdtünk így rájönni arra, hogy így itt nem igazán dolgozik senki más rajta kívül ebbe a szervezetbe. Uh-huh. És így álltunk, hogy de hát amúgy nem erről volt szó. Annyi volt neki így a végcélja, hogy mi itt érkezzünk meg ide, és akkor neki innentől kezdve így kiszállt így a témából. Úgyhogy ez volt így az első hetünk így a gyomorrontással, hogy így kb. Realizáltuk, hogy így itt nekünk kell kitalálni, hogy most itt mit fogunk csinálni. És ugye ez ugye, amit mondtam is, hogy ugye alapvetően ezt a kiadványszerkesztést kellett volna nekünk csinálni. Na, ez körülbelül az elején kiderült, hogy ezt felejtsük el, ez nem lesz, mert hogy nincsenek is eszközök, nincs nyomda, meg nincs nyomtató, meg semmi ilyesmi nincsen. És hogy Giuseppato is nekünk így azt pusolta, hogy jaj, hát ugye mi jöttünk ugye tanítani ezt a informatikai alapismereteket. És mi meg így néztünk, hogy hát mi jöttünk segíteni tanítani, tehát hogy mi alapvetően nem mi tanítottunk volna, hanem mi ezt úgy gondoltuk, hogy van egy tanár, akinek segítjük a munkáját. Jaj, nincs tanár, tehát hogy nem, és hogy már jelentkezett, nem tudom, 6 ember erre az oktatás, meg ilyesmi, és így.
Ami egyébként tök jó, nem?
Hát amúgy ez tök jó, így amikor így a, nem tudom, a gyomorrontásból, nem tudom, fekszem a kanapén, és így ezt hallgatom, hogy ja, az király, hogy mindjárt 5 ember jön, akinek én nekem tanítanom kéne valamit, úgyhogy én nem vagyok tanár. Ezért így pici stresszes volt. Uh-huh. Tehát, hogy Giuseppatónak szerintem egyébként a motivációja, ezek így nagyjából a helyén vannak, csak ő már annyira régóta benne van ebben a korrupt rendszerben, hogy nem igazán lát mondjuk például maga előtt olyan jellegű utat, hogy ez hogy, tehát hogy nem is akar feltétlenül kikerülni ebből, hanem ő csak így tudja, hogy hol vannak a kiskapuk a rendszerben, hogyan akar elérni azokat a céljait, amit el akar érni, amik egyébként jók. Tehát az, hogy a közösségnek legyen egy, nem tudom, egy valamilyen önszerveződése, és hogy itt jó dolgokat csináljon.
Szerinted az ő neki a célja az nemes, csak a módszerekkel van baj, vagy ő inkább először megtömi a saját zsebét, és ha még marad, akkor abból...
Nem, szerintem fordítva. Tehát, hogy inkább az, hogy így itt ez a cél, amit tök jó, és ebből nekem csúran cseppen is, úgyhogy az még jobb. Igen. Igen.
Na mert hogy mit csinált ez a Giuseppato?
Igen, szóval, hogy alapvetően ő így elég masszívan kihasználta így ezt a kenyai korrupt rendszert, így a különböző kiskapuink keresztül igyekezett így pénzt szerezni, és ehhez minket felhasznált. Szóval igen, volt ez a sztori, hogy Giuseppato elvitt minket egy politikussal, hogy nem tudom, találkozzunk vele, és mi így nem értettük, hogy miért, de hát így persze miért ne, és akkor oda mentünk, beszélgettünk vele, és aztán így, nem tudom, csináltunk egy közös képet, és utána meg így kilettünk kávé tessékelve, de hogy azt még így láttuk, hogy a politikus egy ilyen kis borítékot csúsztat Giuseppato kezébe, és akkor így elköszöntünk. És akkor így nem értettük, hogy mi van, és nem akartuk ott így ezt így rákérdezni, mert hogy úgy voltunk vele, hogy nem tudom, nem ránk tartozik, és aztán este ott a családnál, ahol laktunk, ott azért voltak velünk egy idős srácok, akikkel így nem tudom, jóba lettünk, és nekik elmeséltük ezt a sztorit, és ők mondták, hogy hát igen, ugye az van, hogy a helyi politikusok így sokkal könnyebben szereznek egyrészt más támogatókat, illetve könnyebben választják meg őket újra ugyanabban a pozícióban, hogyha vannak képeik fehér emberekkel, semmire velünk, ezért, és mi senkik nem vagyunk.
Mondjuk ezért a politikus fizet, igen. Hogyha valaki neki leszállít két fehér embert fotózkodni?
Igen. Igen, mert ugye a politikusnak ez ugye azért jó, mert sajnos a kenyai ilyen, nem is tudom, ilyen, egyrészt a politikai rendszer is ilyen, meg az adományozási rendszer is ilyen, meg ugye egyáltalán a társadalomban az, hogy te fehéreket ismersz, az egy ilyen nagy dolog. Úgyhogy így kezdődött az egész, akkor láttuk így először ezt a Giuseppatónak a kis...
játékait?
Igen, ezt a bábjátékát, hogy ő így, nekünk így nem feltétlenül csak az a célja, hogy mi csináljunk dolgokat, vagy nem tudom, tanítsunk, hanem nekünk vagy nagyobb tervei voltak velünk, vagy nem tudom, hogy mondjam. És aztán akkor lett ebből kifejezetten így egy ilyen konkrét szembesítés, amikor Kim összejött ezzel a sráccal, vagy összejött egy helyi fiúval. Egy ilyen héttel később így jött hozzánk a srác, hogy hát az van, hogy ő nem biztos, hogy fog tudni a továbbiakban a nyilvánosság előtti találkozni a Kimmel, mert hogy Giuseppato őt így megfenyegette, hogyha még egyszer így a közelünkben látja, akkor így annak nem lesz jó vége. Nagyjából így fogalmazott. És akkor mi ott nagy sebben lobbalat mentünk Giuseppatohoz, hogy hát mégis hogy képzelni, meg úgy, nem tudom, és akkor egyrészt full letagadta először, hogy ő ilyet soha nem csinált, majd itt ültünk, hogy de hát tudjuk, hogy csinálsz, hogy miért. És akkor utána azzal a sztorival állt elő, hogy hát ő nem akarja, hogy ő így eltéríti, vagy így eltereli a figyelmünket a nagyon fontos missziónkról. Ami így, tehát nem így volt, mert ugye nagyon fontos missziónk az így pár órát vett el így a napból, és amúgy meg így, nem tudom, ültünk és unatkoztunk. Szóval, hogy ez a kamuzás, mert ugye nyilván nem erről volt szó, hogy nekünk a nagyon fontos feladatunktól elvonja a figyelmet szegény srác, hanem arról volt szó, hogy Giuseppato megszerezte a fehérjeit, jön egy másik srác, aki elveszi a fehérjeit.
Giuseppatónak kiderült, hogy volt más előnye is abból, hogy ti ott voltatok?
Igen, de ezt egyébként csak utólag tudtuk meg, az egész konkrét előnyét, hogy tehát én már eljöttem, és utána Kimmel még tartottam a kapcsolatot, akivel meg aztán extrán elmérgesedett a viszony Giuseppatóval, és Kim kiköltözött a családtól, ahol laktunk korábban, És akkor derült ki, mert hogy akkor úgy volt vele, hogy mi egyébként egy elég magas összeget fizettünk azért a lakrészért, amit ott béreltünk, de hogy ezt a pénzt ezt nem a családnak adtuk soha, hanem Joseph Ato szedte össze ezt a pénzt tőlünk. És amikor Kim elköltözött, akkor ő a családnak akarta volna adni az utolsó pár hétnek az összeget, és akkor a család így mondta, hogy de hát ti eddig ingyen laktatok itt. És mi meg így ültünk, hogy hát mi rohadtul nem ingyen laktunk itt, úgyhogy hol az a pénz? És hát kiderült, hogy hát az a pénz az Joseph Atónál van, és ott is maradt. Úgyhogy egész konkrétan anyagi része is volt ennek, meg aztán utólag megtudtuk azt is, hogy ugye mi abban a tudatban voltunk, hogy a csoportot, akit tanítunk, azokat mi ingyen oktatjuk, hogy ez egy úgy lett meghirdetve, hogy mi jövünk akkor, mint úgymond önkéntesek, és akkor
legalább így tud, ezzel adtok
igen,
valamit.
Igen, és hogy ezt is így utólag megtudtuk, hogy hát azokat a srácokat egyébként, szóval hogy tőlük beszedett valamennyi pénzt ezért az oktatásért a Joseph Ato. Nem túl sok összeget, de hogy egy ilyen jelképes összeget azért neki kellett fizetniük ezért. Úgyhogy ebből ilyen nagy vita lett nyilván, és akkor Kim így otthagyta ezt az egészet, meg kiköltözött, meg nem tudom, szóval hogy ott ilyen nagy veszekedés lett ebből.
És ennek ellenére azt mondod, hogy a Joseph Atónak a céljai azok nem elsődlegesen az anyagi, tehát hogy a saját magának a zsebeinek a megtömése volt?
Nem, mert ő egyébként, tehát hogy azért nem gondolom, hogy ez lett volna az elsődleges cél. Ez egy cél volt, és egy közeli első, szóval egy ilyen közel másodlagos cél, vagy nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen close second cél volt, de azért ő proaktívan szervezte ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ő proaktívan keresett embereket, akik jönnek az oktatásra, ő proaktívan keresett lehetőséget arra, hogy vegyen több számítógépet. Ő így benne volt ebből, dőlt hátra abból a szempontból, hogy ezt így, megvannak a fejérek, megvan a pénz, akkor ennyi, hanem hogy igen, ő ezt akarta csinálni, megcsinálta, szervezte ezeket a projekteket, de hogy sokkal több pénzt szerzett össze annak köszönhetően, hogy mi ott voltunk, mint amennyi ezekre szükséges volt. És ez a pénz, nyilván nem látok bele, meg nem tudom, hogy mi lett azzal a pénzzel, de hogy nagyon kétlem, hogy minden egyes utolsó fitting az így bele lett volna forgatva így ennek a szervezetnek így a működésében, és a szervezetet azt most így megint, tehát hogy ez a szervezet az ő, tehát hogy nincs szervezet.
És maga az oktatás szerinted milyen sikeres volt, mennyit tanultak belőle, tehát aki oda beült, ő vitt haza valamit ebből? Tehát hogy neki az életébe ez jelentett bármit?
Hát én nagyon szeretném azt hinni, hogy igen. Mi alapvetően nagyon, amikor kiderült ez, hogy nekünk itt oktatnunk kell, akkor azért egy picit így megijedtünk már, hogy ugye egyikünk se tanár. És akkor nagyon, tehát Joseph Ato megnyugtatott minket, hogy nem ilyen teljesen alapszintű dolgokról van szó, mert hogy egy csomóan még nem is láttak számítógépet, és azt se tudják, hogy kell bekapcsolni, meg hogy tényleg volt, akiket egérhasználatra kellett. Tehát ott kellett kezdenünk, hogy így hogy kell mozgatni az egeret, melyik klikkelő az így meg mit csinál, meg ilyesmi. És azért, tehát ezt a tudást azért át tudjuk adni valamilyen szinten. És aztán pedig maga a úgymond, mert ugye azt mondtam is, hogy úgy nézett ki az egész, hogy délelőttönként volt ez a fix csoportunk, ez az öt srác, akik jöttek mindig, és akkor délutánonként meg tényleg, aki beesett, és akinek valamit tudtunk segíteni, ők voltak általában azok, akiknek az egérkattintásokat mutogattuk. A délelőtti csoport azért ők már így valamennyire, tehát hogy így láttak már operációs rendszert, meg ilyesmi, nekik az alapvető Microsoft szoftvereket tanítottuk. És akkor, amikor ezt megtudtuk, hogy erről lesz szó, akkor mi felállítottunk Kimmel egy tanrendet, nagyon próbáltunk utána nézni, letöltöttük az összes ilyen Microsofti, nem is tudom, ilyen tanterveket, tudod, ilyen érettségi jellegű, ilyen felkészítő dolgokat.
Olyan betétek?
Hát tökre be voltunk szarva, hogy
eddig... De akkor még nem láttátok se a tantermet, meg se a...
Semmit. Nem úgy voltunk vele, hogy mi felkészültünk, és úgy tűnik, hogy ez elég lesz. Tehát, hogy szerencsére megnyugodtunk, hogy itt nem egyetemi oktatással kell előrukkolnunk, hanem a mi saját tudásunk szerencsére elég lesz, és hogy amúgy az internet az nagyon varázslatos, nem tudom, tudjátok-e, de hogy az internet az jó dolog, és hogy ott találtunk egy csomó ilyen lebontott óraterveket, hogy így, amit tudom én, hogy kell, nem tudom, a Word-ot, hogy ilyen feladatokat csinálni, olyan feladatokat csinálni. De az volt a szerencse, hogy nekem még a gépem, amit vittem, azon még rajta voltak az én érettségi felkészítő feladatsoraim. És így azt vettük kb. Alapnak, mert hogy ott konkrét ugye feladatok voltak, és megvoltak az ilyen minták hozzá, meg ilyesmi, azokat átírtuk angolra, és akkor ezeket tudtuk nekik leoktatni. És hát én azt merem remélni, hogy egyébként volt ennek haszna, mert hogy egyébként tartottunk a végén vizsgát, meg ilyesmiket, szóval, hogy mi ellenőriztük a diákjainkat, hogy tényleg megvolt a kellő tudás, és meg tudták csinálni a vizsgafeladatok. Jó, hát ezeket tényleg ilyen érettségi, tehát hogy egyébként egy középszintű informatika érettségi szintre kb. Szerintem lehoztuk őket, vagy felhoztuk, nem lehoztuk. Úgyhogy...
De akkor ez siker, tehát
igen. Jó. És hogy egyébként az ilyen szünetekben, mert hogy tényleg sokszor nem volt áram így az irodában, azért az irodát ezt...
Zárójel, vagy
igen, ez egy ilyen, nem is tudom, tehát egy ilyen téglatákolmány, ahol nem tudom, volt egy ilyen terem, vagy egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen téglaszoba, vagy képeket szerintem majd szolgáltatok hozzá, ahol volt, nem tudom, két fa asztal, ezen volt 3 darab számítógép, ilyen, tehát ilyen őségi dolgokat kell elképzelni. 4 darab számítógép volt, 3 darab monitorral egész pontosan, amiből 2 működött. Úgyhogy sokat beszélgettünk velük, hogy egyébként nekik ez hova, miért jöttek, miért akarnak tőlünk tanulni, ez mire lesz nekik jó, meg ilyesmi. És ugye egyértelműen az volt így a visszajelzés, hogy nekik ez baromi fontos, mert ugye nagyon kevesen, főleg az ilyen rurális Afrikában, kevesen értenek a számítógépekhez, és ez egy abszolút eladható skill, és hogy sokkal könnyebben találnak olyan jellegű munkát, ami nem kétkezi és nem földi munka, hanem valamilyen irodai, vagy bármilyen intellektuális munkát. Munkánál ez nagyon sokat számít, hogy ők tudnak alapvető Microsoft szoftvereket kezelni. Úgyhogy így.
Jó. Amit eddig meséltünk, azok elég specifikus dolgok, és ha csak ennyi lenne az egésszel a baj, akkor lehet, hogy nem is beszélgetnénk. De mi mégis itt ülünk, és erről a jelenségről beszélgetünk, mert hát az az igazság, hogy te rájöttél, hogy mi a probléma. Egy magasabb szinten, ha túllépünk Joseph Atónak a kis ügyeskedésein, és ami nem mellékesen kihatással van az egész önkénteskedésre, mint karitatív tevékenység.
Igen, igen, nem látják a hallgatók, de bólogatok itt nagyban. Szóval igen, alapvetően ugye az én történetem azért érdekes, mert hogy nekem inkább így a hazaérkezésem után, és az, hogy így ez így örlődött bennem nagyon sokáig, hogy így ez valamiért nem volt jó, és nem annyira tudtam így megfogalmazni, hogy de mi nem volt jó, hát végülis megtanulta az 5 gyerek a szoftvert, meg...
Én is ezt a kérdést teszem föl folyamatosan, hogy de hát a végén 5 gyerek érettségi szinten megtanult számítógépet kezelni. Igen. Mi a probléma akkor?
Hát a probléma az, hogy pont ez a rövid táv, meg a hosszú távnak a feloldhatatlan ellentéte. Hogy az önkénteskedés az alapvetően egy jó ötlet, meg egy jó dolog rövid távon. Hogy te odamész, és megoldasz valamilyen problémát, király. De hogy ezzel te hosszú távon tök nagy gondokat okozol a helyi közösségeknek az életében. Mert hogy kialakul bennük egy ilyen függőség, hogy vannak itt dolgok, amiket a fehérek látnak el. Tehát, hogyha nem jön fehér, akkor az a dolog nincsen ellátva. Tehát, hogy van ez a része is, amikor ők egy idő után elkezdenek nem megoldani problémákat a saját közösségükben, mert hogy az a fehérek dolga, de hogy kialakul bennük is egy ilyen kép, hogy ők ezt nem tudják megcsinálni, meg hogy ők ezzel nem kell foglalkozzanak, mert hogy a fehérek ezt jobban tudják, és hogy egy ilyen aláfölé rendeltségi kép az ő fejükben is kialakul, és megerősödik azáltal, hogy mi folyamatosan odajövünk, és megcsináljuk helyettük ezeket a dolgokat. És ezt lehet mondjuk olyan szinten is kezelni, hogy konkrét fizető munkát veszünk el, mondjuk például asztalos emberek, meg kőműves emberek elől, akik akarnának dolgozni, de jönnek a fehérek, és ők azok, akiknek megvan mondva, hogy, vagy megvan mondva az egész közösségnek, hogy nem, a kutat a fehérek építik föl, de nem építhetsz föl, mert ez a fehéreknek a dolga, mert ők már fizettek azért, hogy jöhessenek és felépíthessék szarul egyébként a kutat. De hogy van ennek egy ilyen intellektuálisabb, vagy egy ilyen magasabb szintű, nem is tudom,
megközelítése?
Igen, amikor a lehetőséget vesszük el az emberektől, hogy a saját közösségükön fejlesztenek. És ugye ez az empowerment szó, hogyha valami az önkénteskedésben valamilyen szinten részt vesz, ő biztosan fog találkozni ezzel az empowerment szóval, ez nagyjából annyit tesz, hogy valakinek megadjuk a lehetőséget arra, hogy fejlődjön. Nem is az, hogy mi kifejlesztjük, hanem hogy egy ilyen kvázi fészket raksz neki, hogy itt a fészek, rak bele tojást. És ezáltal, hogy mi folyamatosan oda megyünk, és folyamatosan megoldjuk helyettük a problémákat, elveszük tőlük a lehetőséget, hogy ők építsék ki a saját közegüket, meg a saját közösséget olyanra, amire ők akarják. Mert hogy amúgy mi ezzel egy csomószor nem is foglalkozunk, hogy amúgy ők mit akarnak, hanem mi kitaláljuk, hogy nektek így lesz jó, és akkor oda megy egy csapat ember, és ezt megcsinálja, és ők meg ott maradnak azzal a dologgal, amit így mások megcsináltak.
Ezt nagyon sok helyen hallottam. Például a Bodó Kata is mesélte erről az egyik korábbi epizódban, hogy volt egy rendelő, a helyieknek eszükbe nem jut, hogy azt fel kéne újítani. Megvárják, amikor majd jönnek a külföldiek, és majd a külföldiek felújítják nekünk.
Pontosan. Az, hogy Afrika nyomorban van, annak ez az egyik oka, hogy egyszerűen nem kapják meg a lehetőséget arra, hogy fejlesztenek saját magukon, mert ez a függőségi körbe bele vannak kvázi kényszerítve. Mert mi oda akarunk menni, mi úgy akarjuk érezni, hogy tettünk valamit, és segítettünk, és nekik meg ez így hosszú távon amúgy nem jó.
Ez egyébként nagyon összetett dolog, meg most így próbáljuk elmondani, de ugye a hallgatók remélem érzik, hogy azért ez egy nagyon komplex téma, mert hogy például egy olyan egyszerű kérdés, hogy mi lenne, hogyha a nyugatiak nem járnának oda, fehér ember nem járna oda mondjuk felújítani rendelőt vagy kutatásni, akkor a helyiek vagyon soha nem építenének maguknak kutat, vagy mondjuk eljutnának oda, hogy na egyszer csak majd megépítem. De hogy ezek nem derülnek ki, mert hogy...
Nem adunk rá lehetőséget.
Igen. De lehet, hogy ha adnánk, lehet, hogy akkor se történne. Tehát ez így nem derül ki.
Hanem igen, ezt nem lehet tudni.
Tehát, hogy...
Igen, szóval persze ezt így konkretizálva nem tudjuk lebontani, hogy valójában, vagy valóban mi történhetne, hogyha így egyik napra másikra az összes fehér ember kivonulna Afrikából. De tehát, hogy nekem nagyon sok tapasztalatom van, vagy nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy fiatal, proaktív afrikai emberek szeretnének segíteni, szeretnének valamit a közösségükbe kialakítani, ami pozitív lehet, valamilyen programot csinálni, valamilyen projektet elkezdeni, és hogy nem kapnak rá fundingot, anyagi támogatást.
Támogatást,
igen. Mert hogy a fehér projektek kapják ezeket a támogatásokat. Uh-huh. És hogy még ilyen szinten is elvesszük így a helyiek elől a lehetőséget.
Pedig ez milyen fontos lenne, nem? Igen. Hogyha egy helyi kezdeményezés, ők tudják, ők ismerik, adjunk nekik
ismerik,
pénzt.
Igen,
adjunk
ők tudják, hogy egyáltalán mi lenne jó a közösség. Jobban tudják, mint mi valószínűleg.
De ugye itt bonyolódik, és itt van benne megint egy csavar, uh-huh. Hogy az ember, hogyha én elmegyek, akkor azért adok pénzt, hogy én oda mehessek, igen. És én is akarok, benne akarok lenni, én akarom megépíteni. Igen. Hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk fizessél X-et, hogy elmenj, de egyébként add oda csak a harmadik X-et, de igen. Akkor csak add oda a pénzt, igen. És majd ők megcsinálják.
Igen. Igen.
Akkor miért nem mondjuk azt, hogy tessék, odaadom az egyharmadát? Tehát ez egy nagyon összetett, meg nagyon bonyolult kérdés.
Nagyon, és igazából itt, tehát, hogy amit ilyenkor baromira fontos, nem tudom így meggondolni, hát van ez a fehér megváltói komplexus témaköre, ami nagyjából ugye annyit tesz, hogy a fehér ember a saját fontosságának a hamis tudatában a legjobb szándékkal oda megy, hogy ő most ott megmenti az embereket. De hogy nagyon sokszor, vagy a legtöbb esetben az erőfeszítéseik azok kikerülik az olyan jellegű témákat, mint mondjuk az erőforrás hiánya, vagy az infrastruktúra hiánya. Szóval, hogy így teljesen tudattalanul oda mennek. És megint a saját fontosságuk hamis tudatában. Szóval, hogy ez egy nagyon, tehát az önkéntelkedésnek az egész témaköre, az egy ilyen iszonyatosan egófeszegető témakör. Hogy neked belátni azt, hogy a legjobb, amit tehetsz valószínűleg az, hogy nem mész oda, és hogy kimaradsz valamiből, ne adj Isten, ez egy nagyon nehezen lenyelhető egó dolog, főleg nekünk fehér embereknek, ahol az ilyen, nem tudom, én központú kultúránkban, és folyamatosan arról van szó, hogy mi mekkora királyok vagyunk, és hogy nyomni kell, meg nem tudom. Ezt nagyon nehéz lenyelni, hogy egyébként te nem vagy akkora király, és hogy azzal csináld a legtöbb jót, hogy távol maradsz a problémától. Ezt az emberek nem akarják hallani, és nagyon sokan, még hogyha az arcukba van tolva, akkor is úgy vannak vele, hogy de én fogom jól csinálni, és hát ez bukó. Szóval nem. Nehéz elfogadni ezt.
Majd mi jobban tudjuk, hogy nektek mire van szükségetek.
Igen.
És nem tudom, ahogy mesélted, így nem ugrott be konkrétan, de így minthogyha beugrott volna egy emlék, valami ilyen kabaréfilm, vagy valami bohózat, vagy nem tudom, hol ugyanez a szitu, hogy elmennek a fehérek, megépítenek valamit, mondjuk egy hűtőházat, tessék, itt van, elmennek a fehérek, és ja, de hát nincs áram.
Ja, igen, tehát, igen.
És tök jó, mindenki örül neki, átadtuk, megvan a avatás.
Igen.
Igen, de nekünk nem hűtőházra lett volna szükségünk, hanem a generátorra.
Igen. Hát ugye ezek a fizetős projektek főleg, amik főleg az ilyen építkezősök, azok szerintem nem is annyira akarnak ebből így köntörfalazni, hogy ez amúgy így az önkéntesekről szól. Tehát, hogy ez arról szól, hogy neked jó legyen, meg neked így jó érzés legyen. És hát ez nem. Alapvetően nem ennek kéne lenni a fő célnak. De ugye ez azért is baromi nehéz, mert hogy ugye, tehát én is itt okoskodom, meg nem tudom, de ugye kvázi én is része vagyok a problémának, mert nálunk is ugye ez volt, hogy a felkészítő hétvégéken kb. Az arcunkba lett tolva, hogy amúgy ne menj oda, ne, tehát hogy nem kell, maradj nyugodtan itthon, csináld itthon a dolgodat, de az embernek az egója ezt így tök nehezen fogadja be, és mi is elkezdtünk ugye racionalizálni, hogy de mi nem, mi máshogy, mi jól fogjuk csinálni, és hogy így meg úgy.
A küldőcéggel. Uh-huh. Amikor kezdtek ezek a dolgok kiderülni, igen. Akár közben, vagy akár utólag, gondolom a cég elvárt tőletek bármiféle visszajelzést, vagy
igen,
kommunikációt.
Igen. korrektek voltak a németek abszolút. Azt mondták, hogy viszont amikor először elkezdtek ezek így kijönni, hogy amúgy itt nem azt fogjuk csinálni, amiről eredetileg szó volt, akkor rögtön mondták, hogy fú, ez tök gáz, és hogy nagyon sajnálják, mert hogy alapvetően ez a rendszer az úgy néz ki, hogy vannak ezek a partnercégek, az afrikai fogadószervezetek tulajdonképpen, és nagyon sokkal már régóta, évek óta bejáratott kapcsolat van, ami jól működik, és általában nyilván, aki ezekre a projektekre kerül, azok tényleg azt fogják csinálni, ami le volt írva a projektbe. De minden évben van, nem tudom, 2-3-4 új fogadószervezet, új projekt, amiről nincsen korábbi tapasztalat. És ezek ilyen zsákba macska dolgok tudnak lenni, és hát pont én is egy ilyet kaptam. És hogy hát ők, szóval elnézést kértek, ez erre akarom kihozni, hogy na, nekik is ez egy kellemetlen szituáció volt, hogy nem tudták előre, és hogy nagyon sajnálják. És hát így mondták, hogy figyelj, három dolog van, vagy három dolgot tudtok csinálni. Hazajöttök, egy, maradsz és lenyeled.
Lenyeled a békát.
Igen. És a harmadik meg az volt, hogy felajánlottak nekünk olyan lehetőséget, hogy menjünk át egy másik projektre, ami szintén ott volt Kenyában, így nem tudom, hogy pár órával arrébb, és ezt fontolgattuk nagyon. Tehát, hogy az nem volt bennünk, hogy elmegyünk, tehát, hogy ezt nem akartuk. Viszont addigra meg ugye már tudtuk, hogy már van ez a kis csapat, aki jelentkezett hozzánk, és nem akartuk őket cserben hagyni. Úgyhogy mi ezért döntöttünk úgy, hogy maradunk.
Ez relatíve a ti kint tartózkodásatoknak az elején volt?
Igen, az első egy hónapban nagyjából, most nem emlékszem pontosan, ugye volt a betegségünk, meg Nairobi voltunk, meg nem tudom, szóval, hogy pontosan mikor volt, az nem emlékszem, de hogy így az elején volt, amikor így rájöttünk arra, hogy nem azt fogjuk csinálni, amit gondoltunk, hogy csinálni fogunk, akkor rögtön írtunk a németeknek. Én ezért is jöttem egyébként haza egy hónappal korábban, egyrészt azért, mert ugye ez az egész drozafátós téma, akkor ez nagyon elmérgesedett addigra, és amit így meséltem is, hogy nekünk Kimmel annyira így a személyes kapcsolatunk se volt jó. Ezért én így úgy voltam vele, hogy én nem akarok így tovább itt maradni. Amit vállaltam, azt vállaltam, a három hónapot megcsináltam, és az oktatást, tehát a csapatnak a cserben hagyása, erre akartam visszautalni, hogy azt a projektet, vagy azt a programot, amit kitaláltunk, hogy leoktatunk, amikor az véget ért, én felszálltam a gépre, és hazajöttem. Mert úgy éreztem, hogy ennyit tudtam segíteni, pont. És így ennél minden egyes percnél, amit itt maradok többet, az csak ártok.
Milyen szájízzel jössz el?
Nagyon nehéz volt. Tehát, hogy én nagyon nehezen hagyok valamit félbe.
És de úgy nem érezted, nem, hogy fél?
Igen,
de nem hagytad félbe.
Nem hagytam félbe, tudom. De hogy megvolt az, hogy mikor jövünk vissza együtt a német lányjal. Ez egyébként tök mindegy, de addigra felborult már, hogy ő ott akart maradni, meg ilyesmi, de hogy megvolt nekünk a visszarepjegyünk kb. És addigra megvoltak nekünk a kis programjaink abból a szempontból, hogy még akartunk volna valamennyit utazni, és egyébként meg az oktatás végezetével is egyébként lettek volna, tehát Josefát úgy beszórt ilyen dolgokat, hogy hát akkor, hogyha vége az oktatásnak, akkor majd esetleg szervezünk ezt, meg azt, meg nem tudom. Én meg olyan vagyok, hogyha megígérek valamit, hogy ennyi időre maradok, meg ilyesmi, akkor én azt megcsinálom. De ez annyira rossz volt, mert én tudjátok, hogy annyira rossz volt ott lenni, és nyilván személyesen is nehéz volt nekem az, hogy így nagyon egyedül éreztem magam, meg nem tudom, nem voltak ott annyira barátaim, meg ilyesmi, ez volt az ilyen személyes része, de hogy inkább az, ami így sokkal nehezebb volt, az hogy látni azt, hogy tényleg káros az én ott jelenlétem, hogy azt mondtam, hogy majd mérlegelnem kellett, hogy most az én kis egómnak ez fájni fog, hogy most nem csináltam valamit végig, amiről azt gondoltam, hogy végig fogom csinálni, vagy az, hogy inkább így ezt engedjük el, és próbáljunk meg nagyobb big picture-be így gondolkozni, hogy mégis miért vagyok én itt.
És akkor te ilyenkor folyamatosan gondolkozol azon, hogy ez hol ment félre? Hogy esetleg rosszul választottam? Hogy csak balszerencsés voltam, közben beszélgetsz más résztvevőkkel, hogy nálatok mi a helyzet, gondolom én.
Igen, ez egész pontosan úgy nézett ki, hogy ott és akkor nem gondolkoztam ilyeneken, ott csak egy ilyen általános érzésem volt, hogy ez így nem jó, el akarok jönni, nem tudom, hogy miért, de hogy így akkor így nem volt, ez nem állt össze a sztori még a fejemben. És az volt az érdekes, hogy én azt hittem, hogy hazajövök, és akkor ezt így letudtam. Tehát így jó, meg vagyunk kész, és így nem ez volt, hanem így hónapokig ez így örlődött bennem, és így nem tudtam megfogalmazni, hogy így mi fáj, így valami nem volt oké. És ez egészen addig tartott, én ugye nem is tudom, ilyen november környékén jöttem haza, és február elején volt az utóhétvége a többi résztvevővel. És én addig senkivel sem nagyon beszéltem, és akkor ott találkoztam először velük, és én nem is akartam elmenni, mert annyira úgy voltam vele, hogy mindenki ilyen tök jó sztorikat fog mesélni, hogy mindenkinek milyen jó volt, nekem meg tök szar volt, és hogy akkor ez így, ez most tök nem, ez nem akartam menni, de hogy ez is ilyen kötelező dolog volt. És oda mentem, és az volt a baromi érdekes, tehát ilyen tökéletes, mint egy ilyen terápia olyan volt. Összegyűltünk, és mindenki azt mondta, hogy így hónapok óta szarul van, és hogy így nem tudja megfogalmazni, hogy miért, és hogy nem tudom. Akkor ugye ezek is ilyen mentorált, kis csoportos beszélgetésekbe mentek, és hogy mondták a mentorok, hogy igen, ez a lefolyása az önkéntes, így kvázi hangulatgörbének, hogy valahogy mindenki azt éri meg a nap végén, aki mondjuk azért, nem tudom, valamilyen szinten rendelkezik a szociális érzékkel, hogy nem tud segíteni. Még akkor is, hogy jó projektre került, még akkor is, hogyha tényleg nem verték át, meg nem húzták le, akkor is úgy jössz haza, hogy így te nem csináltál semmit.
És azt mondták a szervezők, hogy ez része ennek a programnak?
Igen. Hát nem a programnak, de hogy így tehát, ennek része az élménynek.
Igen, része a folyamatnak, igen. Hogy te hazajössz és rosszul érzed magad azért, mert hogy elmentél, és nem azt érzed, hogy nem tudtál segíteni.
Hát igen, pontosan ezt a fehér megváltó komplexusnak így kvázi a lebomlása ez az egész folyamat, amit ez így megélsz.
Érdekes.
Hogy az egód így nagyon-nagyon be van challenge-elve, hogy te amúgy így nem vagy akkora király, mint aminek gondolod magad, és ezt így megélni. Ez egy nagyon kemény élmény, és nagyon gyógyító ereje volt annak, hogy ezt ott így együtt meg tudtuk beszélni, hogy ez nem egyedül vagy ebben az egész problémában, ez egy normális része ennek a folyamatnak, fontos része, mert egyébként szerintem ez egy tök fontos tanulság így az életnek a minden területében, hogy legyen benned valamilyen szinten alázat, hogy ne azt gondolod magadról, hogy te vagy a legkirályabb. És ez egy elég masszív tükör, ez egy ilyen afrikai önkénteskedés ebből a szempontból. Nyilván ugye ez a görbe, ennek része a felkészítés. Tehát, hogyha te csak úgy kimész oda instázni, meg nem tudom, akkor nem, nincs meg ez a végén, mert hogy nem veszed észre egyébként, hogy az is volt bennem tényleg az érdekes, hogy még akkor is, hogyha jó projektre kerültél, akkor is volt. Nem volt mondjuk olyan masszívan, mint mondjuk nekem, mert nekem ugye tényleg volt ez a negatív élmény is, amit nekem külön fel kellett dolgozni, de hogy ez a fajta megélése az egódnak a lebomlásának, ez egy ilyen közös élmény volt mindenkivel. És nagyon jó volt az utó hétvége erre, hogy így. Szóval ott volt egy ilyen elengedés, vagy ott volt egy ilyen megnyugvás abban, hogy igen, ennek így kellett lennie, ennek van haszna, ez egy jó dolog, hogy ezt mi megéljük, és remélhetőleg ennek lesz egy pozitív hatása, hogy ezt mi úgy akarjuk feloldani, hogy az itthoni közösségeinkben kamatoztatjuk azt a tudást, amit ott megszereztünk.
De akkor ilyen szempontból az előzetes felkészítőnek iszonyatosan nagy szerepe volt,
nagyon
nem?
Nagy szerepe volt. Én mindenkinek
és
ezt
főleg
mondom,
az, hogy ennyire
hát ugye ennyire intenzív volt, igen,
volt.
Nagyon. Pontosan. Tehát, hogy
mert ha nem történik még, akkor lehet, hogy akkor is felismered, hogy te nem segítettél?
Hát lehet. De vagy valószínűleg nem ilyen masszívan. Aha. Vagy szóval nem ennyire, nem lesz ebből egy ilyen tiszta kép, vagy nem tudom. Tehát, hogy valószínűleg csak így érzed, hogy így valami nem oké, vagy nem tudom.
Most csak a szervezet fejével gondolkodok, akkor ők miért? Tehát, hogy nekik nem az a célja, hogy te úgy gyere haza, hogy úgy érezd, hogy te segítettél, ezáltal te jókat mesélsz majd róla, és majd még több ember megy el?
Nem. Ez egy, tehát, hogy ez egy tök szuper projekt ebből a szempontból.
De akkor miért csinálják?
Hát azért, mert ők hisznek abban, hogy...
Miért van meg a program? Hát, hogyha jobb az, ha te nem mész oda, akkor a programot le kéne húzni a WC-n, és senki nem megy.
Nem, tehát, hogy ők hisznek abban, hogy a tudatosabb emberek egy tudatosabb világot tudnak létrehozni. És nem feltétlenül kell ez a... Tehát, hogy nem Afrikába kell feltétlenül tudatosabb világot építeni, hanem ennek része az, hogy te a saját közösségedben kamatoztasd ezt a tudást. Ne feltétlenül ott, hanem a saját közösségedben. Meg ugye nyilván ugye hivatalosan a projekt ugye úgy nézett volna ki, hogy mi segítünk a helyi szervezetnek a munkáját. Tehát nem az afrikaiakon segítünk, hanem a befogadó szervezetet tehermentesítjük valamilyen szinten. Itt jön be az Afrika rész, hogy amúgy miért Afrikába megyünk, meg ilyesmi. De hogy alapvetően ennek, tehát az egész projekt, de ez meg is volt mondva az elején, hogy ennek a fő része az az, amikor mi hazajöttünk, és hogy itt mi megváltozunk ennek az egész folyamatnak a, nem tudom,
részeként
és hogy mi remélhetőleg tudatosabb, meg globálisabban tudatosabb, meg edukáltabb emberekként egy hasznosabb és proaktívabb része leszünk az itthoni társadalomnak.
És te megváltoztál?
Hát igen. Nekem nagyon... Tehát egy sokkal globálisabban, tudatosabban gondolkozó ember lettem, nem csak ebben az Afrika témában, hanem úgy egyáltalán mindenben. Tehát, hogy én kicsit ilyen ha-ha, YOLO, peace, mindenki szeressen mindenkit, nem tudom, mindsetben voltam, meg jó, persze azért a cselekészet miatt így volt valamennyi közöm így ezekhez a dolgokhoz korábban is, de hogy így nem igazán érdekelt feltétlenül, hogy globális szinten hogyan állnak össze ezek a struktúrák, és hogy meg ez az aláfölé rendeltség, ezek hogyan néznek ki, miért alakultak ki. És miután hazajöttem egyébként ebből az ilyen záró hétvégéből, vagy utó hétvégéből, utána így rettenetesen elkezdett engem érdekelni ez a téma. Elkezdtem, tehát azért is úgy jött össze ez az előadás, meg ez az egész témakör, hogy én erről beszéljek, meg nem tudom, hogy ez akkor még egy ilyen maszlag volt a fejemben, és elkezdtem nagyon masszívan utána kutatni, tehát hogy cikkeket olvasni, YouTube videókat nézni, könyveket olvasni erről a fenomenáról, hogy így az önkénteskedés meg Afrikának a kapcsolatáról, meg ilyesmiről, és így állt össze az én fejemben is így globális, vagy az egész kép, hogy az én sztorim hogy illeszkedik ebbe bele. Tehát ez ott az egyik része, de hogy így minden, tehát hogy a politikától kezdve a fenntarthatóság, minden ilyesmi témakör egyszerűen csak jobban elkezdett érdekelni, és hogyha valami meg jobban érdekel, akkor egyszerűen aktívabban részt kezdesz venni az ilyen jellegű akár programokon, akár nem tudom, mindenféle klímasztrájkon, meg mindenféle, nem, tehát egy ilyen jellegű dolgokban, ez volt az egyik, meg hát nyilván ugye nem tudom, összeraktam ezt a kis produkciómat, amit most itt előadok, mert hogy úgy voltam, én amúgy rettenetesen utálok így, nem tudom, emberek előtt beszélni.
Most de csak hogy, előttem beszélsz,
hát igen, azért ez is ilyen kellemes, de hogy nem tudom, például, hogy az előadáson azért így egy pár napig így nem aludtam, meg nem tudom, hogy én, nekem ez roppant stresszes egy ilyen szituáció.
Bármit pozitív és negatív visszajelzés, amiket kaptál, akár...
Negatívat tényleg csak akkor, hogyha nem hallgatnak végig. Szóval, hogyha tényleg ezeket a clickbait polgárpukkasztó címeket, meg az agendáimat így elolvassák, akkor így belém szállnak, hogy már pedig hogy lehet ilyet mondani, és hogy mennyi a jó, sok jó embernek a sok jó munkáját én hogy lefikázom, és semmivé teszem, és nem tudom. De bárki valakivel, aki hajlandó volt meghallgatni, ők mind, egyrészt nagyon sokan nem igazán tudnak erről a témáról, ami egyébként... tök érthető, én sem tudtam róla, nagyon keveset beszélünk erről, főleg ugye magyar vonatkoztatásban, mert ugye ez nem a mi kultúránkban olyan...
Ez a nyugati világban a nyugati sokkal világban, jobban jellemző, igen. Főleg azért is, mert azért elég drága, nem?
Tehát, igen, hogy... igen. Itthon ez az ösztöndíjas rendszer az, ami inkább jellemző, meg a vallási, nem is tudom, ilyen misszió jellegű projektek, ezek futnak, és emiatt nagyon keveset hallunk erről a témakörről, vagy legalábbis így ilyen kontextusban egyáltalán nem beszélnek róla. És akkor nem tudom, mindenki, aki így kérdezi, hogy jó, te voltál önkénteskedni Afrikában, milyen volt szar? És akkor így, de miért? Elkezdem mondani, és így, tényleg, fogalmam sem volt. És mindig ilyen tök jó beszélgetések kerekednek ki, ebben egyébként valahogy mindenkinek van valami sztória, amit tud vonatkoztatni. Úgyhogy eddig nekem csak pozitív élményem volt ezzel kapcsolatban, és nagyon-nagyon jó beszélgetéseim nagyon érdekes emberekkel amiatt.
Gondolom azon is sokat gondolkodtál, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni. Uh-huh. Mert hogy önkénteskedésről beszélünk.
Igen, szóval sokat gondolkoztam egyébként azon, hogy hogyan lehetett volna jobban csinálni, hogyan lehetne ezt jól csinálni, mit mondjak azoknak az embereknek, akik így jönnek, hogy hát ők akarnak menni, meg nem tudom. Mert hogy többször is mondtam ezt, hogy nem lebeszélni akarok én senkit az önkénteskedésről, hanem csak szeretnék arra rávilágítani, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex téma, amit nagyon sok oldalról érdemes körüljárni. Nincsenek jó válaszok, nincsenek rossz válaszok, ez egy full szürke zóna, mindenki tapogasson, amerre lát. De alapvetően így sikerült így leszűrnöm ezt a dolgot így három kérdésre, amit így érdemes szerintem feltenni az embernek, mielőtt elindul. Az egyik az, hogy győződj meg arról, hogy valódi értéket teremtesz. Itt arra gondolok, hogy mondjuk, hogyha nem tudom, építkezel, vagy építkezni akarsz menni, akkor tényleg, amit csinálsz, az valami olyasmi, amit a helyiek akarnak maguknak, nem tudnak mondjuk maguktól megcsinálni, és jó minőségben lesz elkészítve, nem pedig két hét múlva elfújja az első szél. Ha tanítani mész, akkor győződj meg arról, hogy elég időt leszel-e ott, hogy tényleg az teljes tananyagot úgymond le tud oktatni, és nem fogod elbe hagyni, és valaki más tanár. Tehát ez ugyan, mint a suliban se szereted, hogyha fél évente leváltják az iskolában a töri tanárt, hogy egyszerűen, tehát hogy tényleg így, hogy így amit te ott készítesz, vagy amit te ott hagysz magad mögött, az teljes értékű legyen. A második ilyen tanács az, hogy azt tedd fel magadban azt a kérdést, hogy biztosan én vagyok-e a legjobb ember erre a munkára.
Igen, életedben nem húztál fel még, nem is egy falat, hanem igen. Még egy kezedben nem volt egy malteros vödör, akkor lehet, hogy nem te vagy.
Igen, valószínűleg akkor
ne
nem.
Ne azért menj oda, hogy akkor láss először téglát.
Igen, pontosan ez, hogy így az tett fel magadban, hogy egyébként, hogyha ezt otthon nem csináld ezt a munkát, akkor biztos, hogy külföldön akarod először csinálni, szóval, hogy tényleg, főleg az én építkezéseknél, de egyébként az oktatásnál is. Tehát, hogy értem, hogy te tanít, vagy szóval, hogy nem tudom, értesz valamihez, de hogy alapvetően az oktatás, mint az edukáció, az egy szakma. És ahhoz érteni kell. És persze vannak szintek, meg nem tudom, de hogy ezt is így azért érdemes végig gondolni, hogy megvan-e a megfelelő képesítésed és hozzáértésed ahhoz, hogy azt a munkát, azt te ellásd. És igazából a harmadik az, ami az ilyen így az egódat birizgáló, ami nagyjából úgy lett megfogalmazva, hogy akkor is mennél le, hogyha nem vihetnél fényképezőgépet. és nyilván erre így arra próbálok rávilágítani, hogy egy motivációidat ezt így rakd rendbe, hogy tuti, hogy azért mész, mert tényleg segíteni akarsz, vagy azért így, nem tudom, bizonyítani akarsz magadnak valamit, vagy bizonyítani akarsz másoknak valamit, vagy csak, hát nyilván a legrosszabb az, hogyha a CV-d meg a Instád miatt mész le, ezt reméljük, hogy nem így van, de hogy nagyon komolyan néz magadba, és válaszold meg azt a kérdést, hogy miért mész.
Amivel kezdtük?
Igen.
Hogy a miért?
Így van.
Hogy miért?
Milyen kerek, szép történet.
Igen.
Elsősorban köszönet Rékának és Borinak, hogy megosztották velünk tapasztalataikat. Felétek pedig remélem, hogy sikerült a problémát a megfelelő módon bemutatni. Célunk, ahogy Bori és Réka is elmondta, nem az, hogy lebeszéljünk mindenkit, inkább csak az, hogyha valaki ilyesmiben gondolkodik, akkor járjon utána és csinálja jól. Ha tetszett, amit hallottál, ne tartsd magadban, és oszd meg minél több barátoddal, ismerősöddel. Tapasztalataim szerint ez a legjobb módja annak, hogy terjedjen a podcast jó híre. Ha valakinek pedig még ismeretlen a műfaj, segíts neki abban, hogy mik a podcast hallgatás előnyei, és hogy hogyan, milyen formában tud ebbe a világba bekapcsolódni. Ha új vagy itt, ne felejts el feliratkozni, mert hogy jön a folytatás. Sőt, ajánlom, hogy hallgass bele a régebbi epizódokba is, mert a beszélgetések kortalanok, és bármikor, bárhol meghallgathatóak. Extra tartalomért gyere a podcast Facebook csoportjába, vagy Patreonra. Linkeket megtalálod a leírásban. A végére pedig nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.